Juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A végéhez közeledik a 2024. évi felsőoktatási felvételi eljárás folyamata, közölte az oktatási hivatal a táviratirodával. A közlemény szerint a korábbi évekhez hasonlóan az oktatási hivatal munkatársai a ponthatár megállapítása előtti napokig, ebben az évben július 22-én estig folyamatosan dolgozzák fel a beérkezett adatokat és dokumentumokat, hogy mindenkinek pontos és ellenőrzött pontszáma legyen, és annak alapján születhessen meg a felvételi döntés. A ponthatárok megállapítása és kihirdetése július 24-én lesz, és aznap 20 órától lesznek elérhetőek a felvételi eredmények, jelezték. Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták a mobil számukat, már aznap SMS értesítést is kapnak az eredményről, írta a hivatal. Az érettségiző diákok után most a diplomások kaptak miniszterelnöki köszöntőt, írta a Magyar Nemzet Online. A portál beszámolója szerint Orbán Viktor azt írta, bízom benne, hogy a tanulmányai során szerzett tudását hazánk szolgálatába állítva részt vállal majd közös jövőnk alakításában. A cikkben Nyitrai Zsolt, a kormányfő főtanácsadója hangsúlyozta. Ezzel a kis levéllel, jó kívánságokkal a miniszterelnök a figyelemgesztusát kívánta megadni a friss diplomás fiataloknak, mert ők azok, akik igazából a friss, kiművelt, magasan képzett, versenyképes erőt képviselik Magyarországon. Hozzátette, Magyarország felsőoktatási intézményeiből idén több mint 55 ezer diplomás került ki. Ezeknek a fiataloknak a teljesítményét és kitartását akarta elismerni a miniszterelnök a nekik címzett levéllel, amelyben Orbán Viktor a többi között arra biztatta a friss diplomásokat, hogy szerezzenek minél több tapasztalatot és találják meg a boldogulásukhoz vezető utat, tudatta. Szeptembertől továbbra is minden tárgy bevihető lesz az iskolába, amely a tanulást segíti, de az nem, amely a tanulást akadályozza, vagy a diákok testi épségét veszélyezteti, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence azt írta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolába be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes, amelyet a büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt, valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okos eszközök. A jogszabály betartásáról az iskolának kell gondoskodnia. A pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére, írta. A jövő az együttműködésben van. Európa és benne Magyarország felemelkedését a békében, az összefogásban és az értékteremtő munkában hívő közösségek érhetik el, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a KDNP ügyvezető alelnöke a Békés vármegyei Gerendáson, amely 100 éve kapott önálló települési rangot. Latorcai Csaba a centenáriumi emléktábla avató ünnepségen kifejtette. A magyar területfejlesztés legnagyobb kihívása a város és a vidék kiegyensúlyozott fejlesztése. A helyi igényeket figyelembe véve, a térségben élőkkel együttműködve szeretnénk elérni azt a célt, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyike legyen, mondta az államtitkár. Célunk, hogy a vidéki élet ne életminőségek közötti választást jelentsen, hanem egy életstílus melletti döntést, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. Alapvetően közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hajnaltájt nyugaton válhat szakadozottabbá a felhőzet. Elszórtan záporzivatar kialakulhat. Intenzív csapadék, felhőszakadás is lehetséges, főleg keleten. Hajnalra a kevéssé felhős nyugati, délnyugati tájakon pára, illetve ködfoltok képződhetnek. Az északi, északkeleti szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 28 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kezet mosott, felkapta az ollóját, és marokra fogta néhány hajfürtömet. Megint láttam, hogy megdörzsöli a hajamat az ujjai között, mielőtt vágni kezdené. Nem jöttem rá, miért csinálja, de túlon túl is más foglalkoztatott, sem hogy eltűnődjek rajta. Felkészültem. De az ollóval nem is volt olyan rossz. Csak egy kényelmetlen rántás, mikor a tompa élek összeértek. Mikor azonban a nyírógép után nyúlt, megmarkoltam a szék karfáját, mintha fogorvosnál volnék. Addig nem történt semmi rossz, míg a tarkómon húzta végig a szerkezetet, attól a rántástól a végén, amivel kitépte az utolsó csomókat a gyökereiből, grimaszokat vágott felém az arcom a tükörből. Egyszer-egyszer önkéntelenül is kitört belőlem egy hú, vagy auh, de Josh semmi jelét nem adta, hogy meghallaná. Emlékszem, hogy éveken át ültem ebben az üzletben, s hallgattam az ügyfelek félig elfojtott fájdalom kiáltásait, de a borbé sohasem látszott tudomást venni róluk. Igazság szerint, noha a legkevésbé sem volt arrogáns vagy önhitt, különlegesen tehetséges Borbénak tartotta magát. Most is, mikor a végső fésüléssel elrendezte a hajamat, láttam az arcáról sugárzó büszkeséget. Oldalra billentett fejjel ismételten végigpaskolta a hajamat, megforgatta a széket, és minden szögből szemügyre vett. Itt-ott egy-egy finnyás kiigazítást eszközölt, mielőtt oda tartotta volna a kézitükröt, hogy én is láthassam. Tetszik, Mr. Herriot? Kérdezte azzal a csendes örömmel, ami a jól végzett munkából fakad. Remek, Mr. Anderson. Nagyon jó. A megkönnyebbülés melegséggel töltötte el a hangomat. Örvendezve kissé meghajolt. Hát igen, tudja, levágni könnyű a hajat. A titka az, hogy mit hagyjon meg az ember. Ezt már százszor hallottam tőle, de kötelességtudóan nevettem, miközben ő végighúzta keféjét az zakóm hátulján. Akkoriban ugyan gyorsan nőtt a hajam, de nem volt időm rá, hogy elmenjek ismét levágatni, mielőtt ő megjelent volna a bejárati ajtómnál. Éppen teáztam. Kibattyogtam a bejárathoz a csengő makacs csilingelésére. Karjában tartotta Vénuszt, de a kutya rettentően különbözött attól a nyugodt kis állattól, akit az üzletében láttam. Nyálbúgy borékolt a szájából, öklendezett és eszelősen kapart a mancsával a képét. Josh csupa kétségbeesés volt. Fuldoklik, Mr. Herriot, nézze meg, elpusztul, ha nem csinál valamit nagyon gyorsan. Várjunk egy pillanatig, Mr. Anderson, mondja el, mi történt, lenyelt valamit? Igen, egy csirkecsontot. Egy csirkecsontot. Nem tudja, hogy kutyának nem szabad csirkecsontot adni? Igen, igen, tudom, hogy ne tudná, mindenki tudja. De vacsorára csirkét ettünk, és kilopta a csontot a szemétvödörből a kis hülye. Jól belerágott, mielőtt észrevettem volna. Azt most megfullad? Remegő szájszéllel merett rám, csak nem elsírta magát. Nyugodjon meg, mondtam. Nem hiszem, hogy Vénusz fulladozik. Abból ítélve, ahogy a mancsával kapar, azt hiszem, valami megakadt a szájában. Mutató és hüvelykujjammal megmarkoltam a kis állat állkapcsát, és szétfeszítettem. És a megkönnyebbülés hullámával fedeztem fel az állatorvosnak oly ismerős látványt. Egy hosszú csontszilánkot, amely szorosan megakadt a hátsó zápfogak között, és mint egy sorompóként állt keresztben a szájpadlás mentén. Mint mondtam, ez közönséges eset a praxisunkban, és szerencsés is, mert ártalmatlan és könnyű eltávolítani egy fogómozdulattal. A gyógyulás azonnali, minimális szakértelem kell hozzá, és a diadal nagyon jól eső. A Borbé vállára tettem a kezem. Ne aggódjon, Mr. Anderson, csak egy csont akadt meg a foga között. Menjünk át a rendelőbe, és egy szempillantás alatt kiveszem. Láttam, hogy a Borbé megkönnyebbülten ballag a folyosón a ház hátsó része felé. Hála Istennek, Mr. Herriot, már azt hittem vége, bizisten azt hittem. Nagyon megszerettük ezt a kis vakarcsot. Nem bírnám elviselni, ha elpusztulna. Könnyedén felnevettem, az asztalra tettem a kutyát, és levettem egy erős fogót. Biztosíthatom, hogy arról nincs szó. Egy perc és kész. Az 5 éves Jimmy ott hagyta az uzsonnáját, és utánunk sündörgött. Enyhe érdeklődéssel figyelte, ahogy becéloztam a műszert. 5 éves létére is sokszor látott ilyesmit, és nem érezte nagyon izgalmasnak. De az állatorvosi munkában az ember sohasem tudhatja előre. Tehát érdemes odafigyelni, mert mulatságos dolgok történhetnek. Zsebébe dugta a kezét, és ide-oda hintázgatott a sarkán, miközben halkan fütyörészve figyelt. Rendszerint egyszerű a dolog, az ember kinyitja a száját, megszorítja a fogóval a csontot, és kiveszi. De Vénusz visszahőkölt a csillogó fémtől, akárcsak a Barbé. A kutya szemében tükröződő rémület sokszorosára nőtt a gazdája szemében. Igyekeztem megnyugtatni. Ez semmi, Mr. Anderson. Egyáltalán nem okozok neki fájdalmat, csak egy pillanatig tartsa szilárdan a fejét. A kisember mély lélegzetet vett, megragadta a kutya nyakát, szorosan becsukta a szemét, és elfordította a fejét, amennyire csak tudta. Na most, kicsi Vénusz, búgtam. Meg foglak gyógyítani. Vénusz szemlátomást nem hitt nekem. Erőteljesen küszködött, a kezemet kaparta, s mindezt gazdája furcsa, jajongó hangukkal kísérte. Mikor sikerült a fogót bedugnom a szájába, összezárta előső fogait a műszeren, és vadul tartotta. Elkezdtem vele birkózni, de Mr. Anderson nem bírta tovább, és elengedte. A kiskutya leugrott a padlóra, és folytatta a magával való küszködést, Jimmy nagy érdeklődésére. Inkább bánatosan, mint dühösen néztem a borbéra, ez nem neki való. Fakezű, mint azt a borbékodása is bizonyítja, és teljesen képtelennek látszik rá, hogy megtartson egy vergődő kutyát. Próbáljuk meg újra, mondtam vidáman, most itt a padlón, talán az asztaltól fél, ez igazán apró kis beavatkozás. A kisember összeszorított ajakkal, résnyire zárt szemekkel lehajolt és kinyújtotta remegő kezét a kutyája felé, de valahányszor megérintette, az arrébb csúszott, míg végül Josh nagy, remegő sóhajjal arccal előre a kőlapra bukott. Jimmy kuncogott. A dolog egyre érdekesebbé vált. Talpra segítettem a borbét. Mondok valamit, Mr. Anderson, adok neki egy rövid ideig ható altatót. Az megszabadít a csatától és küszködéstől. Gyors elsápadt. Elaltatja. Rémület vibrált a szemében. Nem lesz semmi baja? Persze, hogy nem, csak bízza rám, és jöjjön vissza érte ugye egy óra múlva. Akkor már járni fog. Kezdtem az ajtón át a folyosóra irányítani. Biztos benne? Szánalmas tekintetet vetett a kedvencére. Azt csináljuk, amit köl? Egészen biztosan. Ha így folytatjuk, csak felzaklatjuk. Hát, jól van, akkor elmegyek a bátyámhoz egy órára. Pompás! Vártam, míg a bejárati ajtó becsukódott mögötte, aztán gyorsan előkészítettem egy adag pentotált. A kutyák nem vitézkednek annyira, ha nincs jelen a gazdájuk, és én könnyedén felraktam Vénuszt a padlóról az asztalra. De a száját még mindig szorosra zárta, és melső lábát készenlétben tartotta. Nem fogja tűrni, hogy a szájával vacakoljak. Rendben van, öreg lány, legyen a kedved szerint, mondtam. Megragadtam a lábát a könyök fölött, s lenyírtam egy részt a megemelt radiális véna fölött. Akkoriban Siegfried is, jó magam is gyakran kénytelenek voltunk segítség nélkül altatni kutyákat. Csuda, mit meg nem tud csinálni az ember, ha rákényszerül. Vénuszt nem érdekelte, miben ügyködöm, amíg távol tartottam magam a képétől. Belecsúsztattam a tűt a vénába, megnyomtam a dugattyút, és harcias tartása másodperceken belül felengedett. Feje lelankadt, és egész teste elernyett az asztalon. Átfordítottam. Mélyen aludt. Most már semmi gond, Jimmy fiam, mondtam. Erőfeszítés nélkül szétnyitottam a fogsorát a mutató és hüvelykujjammal, megfogtam a csontot a fogóval, és kivettem a szájából. Semmi nem maradt benn. Nagyszerű. Kész vagyunk. Belejtettem a csirkecsont darabot a szeméttartóba. Igen, ezt így kell csinálni, fiam. Semmi megalázó tusakodás, ez a profi módszer. Fiam kurtán bólintott. A dolog megint unalmassá vált. Izgalmasabb eseményekben reménykedett, mikor Mr. Anderson elnyúlt a rendelő padlóján, de ez szelíd história volt, már nem mosolygott. Az én elégedett mosolyom is elmerevedett kissé. Gondosan figyeltem Vénuszt, s láttam, hogy nem lélegzik. Igyekeztem nem tudomást venni a belém nyilalló gyomorgörcsről, mert mindig is ideges altatóorvos voltam, és ez nem tölt el büszkeséggel. Ha fiatal kollégáim operációját figyelem, még ma is megvan az a csúf szokásom, hogy a páciens mellkasi falára teszem a kezemet, a szív fölé, és pár pillanatig tágra nyílt szemmel mereven állok. Tudom, hogy a fiatal orvosok utálják, ha rémületet és reménytelenséget árasztok, és egyszer majd kemény szavakkal közlik velem, hogy menjek ki, de nem tehetek ellene semmit. Miközben Vénuszt figyeltem, azt mondtam magamnak, mint mindig, hogy nincs veszély. A megfelelő adagot kapta, és különben is az ember gyakran találkozik ezzel a légzésszüneti szakasszal, ha pentotált használ. Minden normális volt, de azért én egyre csak imádkoztam, hogy kezdjen el már lélegezni. A szívem még mindig szabályosan vert. Néhányszor lenyomtam a bordákat. Semmi. Ujjaimmal dobolni kezdtem az asztalon, és közelről néztem a kis állatot, és közben láttam, hogy Jimmy épp oly feszülten figyel engem. Az állatorvoslás iránti mélységes érdeklődése az állatok, a farmerek, a szabad levegő iránti vonzalmából épült fel, de valami még külön szint adott hozzá. Soha sem tudhatta apja, mikor csinál valami vicceset, vagy mikor történik vele valami vicces. A napi körutak kiszámíthatatlan buktatói mindig jót lehetett nevetni, és fiam tévedhetetlen ösztönével úgy érezte, hogy most is valami hasonló fog történni. Megérzése helyesnek bizonyult. Hirtelen felkaptam Vénuszt az asztalról, hiába valón megráztam néhányszor a fejem felett, aztán teljes vágtában elindultam a folyosón. Hallottam magam mögött a kis papucsok buzgó csoszogását. Kicsaptam az oldalajtót is, kivágottam a hátsó kertbe. Megálltam a keskeny résznél. Nem, itt nincs elég hely. És folytattam eszelős rohanásomat, míg a nagy pázsitra ki nem értem. Itt leejtettem a kiskutyát a fűre, és imádkozó tartásban térdre estem mellette. Kalapáló szívvel vártam, de a bordák nem mozdultak, és a szemek nem látón meredtek előre. Hát ez nem lehet igaz. Megragadtam Vénusz hátsó lábát, mindegyiket külön kézbe fogva, és forgatni kezdtem a fejem felett. Néha magasabban, néha alacsonyabban, de tekintélyes sebességgel, mert minden erőmet beleadtam a mozdulatba. A mesterséges lélegeztetésnek ez a módja, mintha mára kiment volna a divatból, de akkoriban nagyon népszerű volt. Annyi biztos, hogy fiam teljes mértékben helyeselte. Annyira nevetett, hogy elesett és elnyúlt a füvön. Mikor megálltam, és a még mindig mozdulatlan bordákat bámultam, felkiáltott. Még, apu, még! És csak pár másodpercig kellett várnia, hogy apu megint akcióban lépjen, és Vénusz megint úgy zúgjon a levegőben, mint egy szárnyra kelt madár. Ez felülmúlt a Jimmy legszebb reményeit. Alig, hanem azon gondolkodott már, érdemes volt-e otthagynia a lekváros kenyerét, hogy megnézze az öreg mutatványát, de milyen fenségesen kárpótlódott érte. Az egész a mai napig olyan elevenen él bennem, a feszültségem és a kétségbeesésem, hogy netán a páciensem mindenok nélkül kimúrik, és a háttérben a fiam elfojthatatlan vékony hangú nevetése. Nem tudom, hányszor álltam meg, hányszor ejtettem a mozdulatlan testet a fűbe, és kezdtem újra a pörgetést, de végül az egyik szünetben megemelkedett a mellkasi fal, és a szem pislantott egyet. A megkönnyebbülés sóhajával elnyúltam a hűvös gyepen, és figyeltem a zöld fűszálak között, ahogy a lélegzés szabályossá válik. Vénusz megnyalja a száját, és körülnéz. Nem mertem azonnal felállni, mert a kert öreg téglakerítése még mindig imbolygott körülöttem, és biztosra veszem, hogy elestem volna. Jimmy csalódott volt. Nem csinálod tovább, apu? Nem, fiam, nem. Felültem, és az ölembe húztam Vénuszt. Most már vége. Nagyon mókás volt. Miért csináltad? Hogy a kutya levegőt vegyen. Mindig ezt kell csinálni, hogy levegőt vegyenek? Nem, hál' Isten, nem nagyon gyakran. Lassan talpra álltam, és visszavittem a kis állatot a rendelőbe. Mire Josh Anderson megérkezett, kedvence már majdnem normálisnak látszott. Egy kicsit még kába az altatástól, mondtam, de már nem sokáig. Hát ez nagyszerű. És az a ronda csont? Kín van, Mr. Anderson. Visszahökkent, mikor kinyitottam a kutya száját. Látja? Mondtam. Nyoma sincsen. Boldogan elmosolyodott. Volt valami gondja vele? A szüleim úgy neveltek, hogy inkább becsületes legyek, mint ravasz, s csak nem kibudjant belőlem az egész történet. De miért nyugtalanítsam ezt az érzékeny kis embert? Attól nem bidul fel, sem a belém vetett hite nem erősödik meg, ha elmondom neki, hogy a kutya számottevő ideig csak nem halott volt. Nagyot nyeltem. Semmi az égvilágon, Mr. Anderson. Sima operáció volt. A legártatlanabb hazugság volt, de így is csak nem a torkomon akadt, és elöntött a bűntudat érzése. Nagyszerű, nagyszerű, nagyon hálás vagyok, Mr. Herriot. A kutya fölé hajolt, és megint láttam, milyen furcsán morzsolja a szőrszálakat az ujjai között. Lebegtél a levegőben, Vénusz, dörmögte szórakozottan. Bizselegni kezdett a tarkom. Miért, miért mondja ezt? Felén fordította a szemeit, azokat a nem evilági mélységet sugárzó szemeket. Hát gondolom, lebegett, amíg aludt, és felgyűjt bennem ez a furcsa érzés. Hát igen, szóval rendben. Bennem is furcsa érzés jött elő, most vigye haza, és tartsa nyugalomba egész nap. Egyre csak tűnődtem, miközben a teámat ittam. Lebegve. Lebegve. Két hét múlva megint Josh borbészékében ültem felkészülve a megpróbáltatásra. Rémületemre rögtön a félelmes nyírógéppel kezdte. Rendszerint ollóval fogott hozzá, és fokozatosan haladt előre, de most azonnal a mély vízbe dobott. A fájdalmat enyhítendő hangomban némi hisztériával csevegni kezdtem. Hogy vala? Au, Vénusz? Nagyon jól, nagyon jól. Josh gyengéden rám mosolygott a tükörből. Azóta egyformán van. Hát, au, jaj, nem számítottam semmi bajra. Mint mondtam, au, apróság volt az egész. A borbék kikapott egy újabb hajcsomót azzal az utánozhatatlan csukló mozdulatával. Az az igazság, Mr. Herriot, hogy nagyszerű, ha az ember bízik az állatorvosban. Tudtam, hogy a kiskutyánk jó kezekben van. Nagyon köszönöm, Mr. Anderson, ezt a... Jaj, nagyon jó hallani. Örültem, de még bennem lappangott a bűntudat. Belefáradtam abba, hogy beszélni próbáljak, miközben rángatózó arcomat figyelem a tükörben, így hát másra igyekeztem összpontosítani. Ezt a trükköt alkalmazom a fogorvosnál is, bár nem nagyon működik, de még a kisember a hajamat tépdeste, tőlem telhetően a kertünkre gondoltam, a Scaledale House-ban. A gyepet most már igazán meg kellene nyírni, és neki kell esni azoknak a gazoknak is, ha lesz egy szabad percem. Odáig jutottam a tűnődésben, hogy ideje volna némi műtrágyát adni a paradicsomnak, mikor Josh lerakta a nyírógépet és kézbe vette az ollót. Felsóhajtottam és megkönnyebbültem. A következő menet csak enyhén lesz kellemetlen, és ki tudja, hát ha kiélezte az ollót a legutolsó találkozásunk óta. Elmém a paradicsomok elragadó témájánál járt, mikor a borbé hangja visszarántott a valóságba. Mr. Herriot, egy hajfűtőmet babrágatta az ujjaival. Én is szeretek kertészkedni, csak nem kiugrottam a székből. Ez meglepő. Éppen a kertemen gondolkodtam. Igen, tudom. Szeme valahová távolba tekintett, miközben egyre pödörgette hajamat a mutató és hüvelykujjával. Tudja, átjön a hajon. Mi? A gondolata átjön hozzá. Mit mond? Igen, csak gondolja el. A haj belemegy a fejébe, és felszív valamit az agyából, és felhozza hozzám. Ugyan ne vicceljen. Hangosan felnevettem, de nem egészen természetesen. Josh a fejét rázta. Nem viccelek, nem mókázok, Mr. Harriot. 40 éve csinálom ezt, és egyre másra megesik velem. Elhűlne belé, ha elmondanék néhány gondolatot, ami fölgyütt. Higgyel, nem beszélhetek róluk. Összép húzottam a fehér törülközőm alatt. Persze tiszta képtelenség és szamárság, de szigorúan elhatároztam, hogy sose gondolok Vénusz altatására hajvágás közben. Ez egyike a legnagyobb élvezettel megírt emlékeimnek, mert annyi szokatlan van benne. Például az ember ma már nem talál olyan borbélyokat, mint Josh Anderson. Egy valamit elfelejtettem megemlíteni a történetben. Josh trafikos is volt, és rendszeresen megesett, hogy lerakta nyírógépét hajvágás közben, cigarettát adott el egy vevőnek, és miután hosszan társalgott az időjárásról, kriketről és más témákról, zavar nélkül folytatta félbehagyott tevékenységét. Azután Vénusz nagyon szokatlan megjelenésű kutya volt. Tulajdonképpen sem előtte, sem utána nem láttam hozzá hasonlót. És a hajamon kiáradó gondolataim? Abszurdum, de még ma is eltűnődöm rajta.
Elhangzott James Herriot Kutyás történetek című írásának 10. része. Felolvasta Szacsvai László színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lateráni keresztelő Szent János főszékes egyház. Teljes nevén legszentebb megváltó, keresztelő Szent János és János evangélista főszékes egyház, Róma püspökének a széktemploma. A pápák megválasztásuk után ellátogatnak a bazilikába, és elfoglalják annak tanítói székét, katedráját. Homlokzatán ezt a feliratot olvashatjuk. A város és a földkerekség minden templomának anyja és feje. A lateráni keresztelő Szent János főszékes egyházban ünnepélyes szentmisével vette kezdetét a nemzeti zarándoklat, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Kar hirdetett meg Ferenc pápa 2023. áprilisi budapesti látogatásának évfordulója alkalmából. A magyar hívek és püspökök köszönetet mondtak a Szentatyának, és egyben hálát adtak a pápa látogatás kegyelmeiért. A szentmise főcelebránsa és szónoka Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt. A szertartáson Erdő Péter, bíboros prímás, Udvardi György, veszprémi érsek, Ternyák Csaba, egri érsek, Bábel Balázs, kalocsa kecskeméti érsek, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita, a Magyar Katolikus Püspöki Kar jelenlévő további tagjai, valamint az zarándoklatra érkezett és a csoportokat kísérő paptestvérek koncelebráltak. 1500 zarándok hívő érkezett Magyarországról, a határon túlról és a római magyar közösségekből erre a hálaadó zarándoklatra. 17 érsek és püspök, valamint számos pap kísérte a csoportokat. A háromnapos zarándoklat végén, április 25-én csütörtökön, Ferenc pápa kihallgatáson fogadta a Vatikánban a magyar egyházi előjárókat és híveket. Április 23 és 25 között tehát magyar nemzeti zarándoklat volt Rómában. Abban a Rómában, ahol oly sok kereszténynek az emlékét ápoljuk és őrizzük immár 2000 éve. A világ keresztény fele azért zarándokol ide, hogy az ő hitükből erőt és felfrissülést merítsen. Azt a 1500 magyar zarándokot, aki útnak indult, az a vágy vitte oda, hogy ezeknek a vértanúknak, szenteknek a nyomában járva, kicsit ők is közelebb kerüljenek Istenhez. Tulajdonképpen minden zarándoklatnak ez a célja. A zarándok szeretne a hitében megerősödni. Erre talán nincs is jobb hely, mint Róma. A vértanúk és az apostolok földje. Itt számtalan példával szembesülhetnek. Láthatják az ő életükből, hogyan kell Krisztushoz és az ő egyházához hűnek maradni. A Pápai Magyar Intézet rektora, Németh Norbert, a tavalyi pápalátogatásra visszaemlékezve elmondta, emlékezetes volt a Szentatya fiatalokkal való találkozója, azok a bátorító szavak, amiket Ferenc pápa mondott nekik. Hozzátette, hogy ennek a lelki kegyelmi ajándékát akarták most ezen a zarándoklaton megköszönni. Kedves hallgatóink! Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban Csák András ceredi plébános atya személyes beszámolójának negyedik, befejező részét hallgathatják meg a római magyar nemzeti zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott.
Itt az emléktábla, hogy a szeplőtelen fogantatás dogmatikai kihirdetése itt történt, 9. Pius pápa részéről 1854-ben. És akkor megtörtént a szentmise, itt van a bíboros atya, éppen a beszédét tartja, itt volt a papság, oldalt a stallomokban ültünk, a kórus vezető szépen vezette az éneklést, tehát, hogy akkor itt tartottunk a magyar egyháznak egy ilyen közös szentmiséje Szent Péternél. És a szentmise után kijöttünk, és akkor, hát egy városnézés. Én is fáradt voltam, meg már mindenki, és egyre fáradtabbak lettünk. Úgyhogy leginkább ezeket a szizanyaképeket fényképeztem. Ez úgy erőt ad, tehát, hogy mész, és akkor keresed a következő, hogy hol van a szizanya. Hát ott van. Közben ilyen kis középkori templomok megbújnak. Teli van kis templomokkal, csak nem tud róluk az ember. Ott a Szent Péter Bazilika. De további kis templomok vannak. Ez a hittani dikasztérium épülete régebbi nevén Szent Inkvizíció. Ide nem jó, ha az ember behívják. Viszont jó, hogyha az ember tisztában van vele, hogy mit mondanak innen. Itt is kis ókeresztény templomocska, így megbújik. Nem adja vissza a kép azt a közlekedési káoszt, ami folyamatosan ott volt. Ez az angyalvár. Pápáknak néha ez volt a menekülési helye. Tehát, hogy azért néha katonailag védeni kellett a pápaságot, különféle hadak, lázadások és felforgatók és rabló támadások ellen. Most volt ugye Mária keresztények segítségének az emléknapja, amit a 7. Pius pápa annak emlékére rendelt el, hogy visszatérhetett Napóleon császár fogságával. Napóleon is 1800-as évek elején úgy gondolta, hogy megszünteti a pápaságot. Isten meg úgy gondolta, hogy Napóleon szünteti meg, és a pápa meg visszajött magyar huszároknak a kíséretével. Éppen most emlékeztünk meg erről. De nem a saját erejéből menekült meg akkor se a pápaság, hanem azt is a szizanya oltalmának tulajdonította 7. Pius. Éppen úgy, mint ahogy II. János Pál a szűzeny oltalmának tulajdonította azt, hogy 1981-ben túlélte a merényletet. A Vatikánban a Szentpéter téren követtek el ellen, amikor merénylőd keresztül lőtte őt. Az egyik templomban van Néri Szent Fülöp, a Fülöp atyának a sírja. Itt temették el őt. Igen, ilyen római utcaképek. Ez a Piazza Navona. Barokk templom, ez is csodálatos barokk műemlék. A legnagyobb barokk Boromini, és volt a másik nagy barokk mester, építette, de itt már nagyon fáradt voltam. Bud Spencer is ide járt misére. Ez is nagyon híres, ez a kút barokk szoborrendszer, amit épült, és ez pedig a Pantheon, ugye az a római templom, ami teljes épségben megmaradt, mert egy egybefüggő kupolája van, és a kupolája egybe tartja. És amivel nem mentünk be, mert totális képtelenség, tehát egy tömör, egybefüggő turista masszívum áll a téren, és ők mind be akarnak jutni. Van ott egy 2-3 órát, hogy te oda bejuss, akkor bejussz egyébként. Egyébként nem. Pantheon, tehát minden istennek a temploma, a rómaiak a minden istennek szentelték, a keresztények pedig hát a királyok királyának, Krisztusnak szentelték utána, tehát keresztény templom lett. Az ember itt a turista áradatban megy, akkor föltekintesz, akkor az mindig úgy erőt ad. Ez pedig a Trévi kút, de már oda se fordultam, mert mozdulni sem lehetett. Tehát nem, képtelenség, tehát apokalipszis, katasztrófa, akkor valahogy ott benéztünk, és ott egy kicsit megpihentünk, mert mindenkinek már fájt a lába, de egy erőt ad, hogy ott a szizanya, ott a sarokban azért. Igen, ez pedig a spanyol lépcsőnél van, ez a hitterjesztési kongregációnak az épülete, itt a szizanya ezen az oszlopon. A turisták alatt van a spanyol lépcső, bár nem látszik. Folyton az történik, hogy itt lánykérések folynak, és akkor az összes turista elkezd húnyogatni, meg tapsolni, ha valaki igent mond a kérőjének, és akkor éppen az volt. Közben benéztem még ilyen kis templomba. Piazza del Popolo, a szimmetrikus barokk templomok és obeliszk. És ez volt a nap vége, már nagyon fáradtak voltunk. Reggel későn keltünk, mert elegendő volt csak 5 órakor vagy 5:30-kor elindulni, hogy nagyon lazán indultunk. Budapestről 16:30-kor indultunk, azt hiszem, és akkor hajnali 2:00-kor kellett kelni. Így már kellemesebb volt. Mindenki kidőlve, mindenki alszik. Autópálya kápolna, mert az olaszok ilyet is építenek, tehát ha megállnak kávézni az autópálya mellett, odaépítenek egy kápolnát, oda mennek imádkozni. Akkor a buszból fényképeztem még, amit lehetett. Ez a pósíkság. Mindenhol olyan templomok vannak, hogy ugyanolyan a tornyok, mint a velencei Szent Már székesegyháznak, csak kisebb. Ez már, ahogy megyünk visszafelé, ott az Alpok a háttérben. A kis templomok, Hófötte csúcsok Szlovéniában. Ez pedig a mi Balatonunk és Tihany naplementében. Hát azért mégiscsak, hogy jó visszatérni Magyarországra, meg a magyar tájat úgy felismerjük a maga kedvességével.
András atyának mi volt a legszemélyesebb élménye az út során?
Mindenképpen egy szép felfedezés volt számomra ez a sarkokon elhelyezett sok kis szűzanya kép, dombormű. Tehát az olyan volt az ott lakó embereknek a szívével így találkozni lehet. Tehát, hogy biztos, hogy nagyon hívő, szűzanyát szerető emberek helyezték el ezeket a kis emléktáblákat, és azért helyezték el, hogy akinek van szemere, az megláthassa. És akkor éppen nagyon fáradt voltam, meg mindannyian azok voltunk, és tényleg olyan erőt adott, hogy jó volt folyton föltekinteni rá. Valahogy emlékeztetett a Palóc vidéken is, hogy a kis útszéli feszületekre, vagy a Palóc szűzanya tiszteletnek így a megnyilvánulásaira. Olyan otthonossá, meg szűzanyához közelivé tette a római látogatást. Meg tetszett a Szent Atyának a beszéde. Amikor a Szent Atya jött, azt hiszem, hogy ő volt ugye a legszemélyesebb, vagy a szívhez szóló, vagy közel álló az egyszerű hívekhez. Valahogy ez úgy érződött a személyiségéből, meg az, hogy tényleg nem csak egy formaságot teljesít a számunkra, hanem úgy készült. Úgy éreztem, hogy napra kész, hogy a egyház, meg a magyar egyház életével kapcsolatban is, és hogy most így Dél-Amerikából jött, de odafigyel ránk is. Sok dolga van, és itt van ez az 50 ezer egyéb zarándok, aki más sokkal nagyobb eseményre jöttek, de azért, hogy ide jön hozzánk, és akkor ide figyel ránk is. Tényleg érezni lehetett, hogy fontosak vagyunk, az egyházban vagyunk mindannyian.
Zarándok teljesen Istenre bízza magát. Hagyja, hogy ő irányítsa lépteit, ő jelölje ki útját. Célja, hogy útjával közelebb kerüljön Istenéhez. A zarándoklaton hárman vannak jelen. A zarándok, a természet és az Isten. A zarándoklat külső és belső út egyaránt, a zarándok egyformán fogad megpróbáltatást és ajándékot, jó és rossz időt, utat, barátokat és ellenségeket. Mindezt Istennek ajánlja fel abban a reményben, hogy ő képes a javára fordítani. A zarándok sohasem zúgolódik, nem panaszkodik, bár ő is érzi a szenvedést. Egy lélekemelő táj, az Isten jelenlétének megtapasztalása örömre deríti, de öröme fegyelmezett, mint ahogy fájdalmai is azok. Társakkal találkozva, a zarándok értékeli bennük, hogy ugyanaz a nemes cél vezérli őket. A zarándokok megpróbálják erősíteni egymást a fáradtságos úton, de egymásra nem úgy tekintenek, mint saját tulajdonukra. A zarándoklat csendjében a zarándok találkozik önmagával és Istennel. A táj szépsége közelebb viszi őt mindkettőhöz. Nem csak az út viszontagságai okoznak szenvedés számára, hanem a saját gyengeségeivel való szembenézés is, de felmeri őket vállalni. A zarándoklat belső változást eredményez. Megérkezve a zarándok már nem lehet az, aki korábban volt. A humánummal foglalkozó tudományok művelői szerint emberi életünk célja a növekedés, a teljes emberré válás. Számunkra, keresztények számára ez a cél egy töbletet kap, hiszen az üdvösségre kaptunk meghívást. Emberi és keresztényi célunk kiegészíti egymást, és mindkettőnek előfeltétele a fejlődésre, a haladásra való készségesség, a tökéletességre törekvés. Ezt a tevékenységet sokan, szimbolikusan, úton való haladásnak tekintik, mert akár csak az úton levés, kellemes és nehezebb pillanatokat, örömöt és fáradtságot, érdeklődést és nyitottságot feltételez. Ugyanakkor azt is jelképezi, hogy még nem értük el a célt, nem tekinthetjük lezártnak ezt a tevékenységet, amely egy folyamatosságot hordoz magában. Jézus azt mondja, én vagyok az út. Egyszerű dolgunk van, ha ezt a kijelentést komolyan vesszük, hiszen ha előttünk az út, akkor nincs más feladatunk, mint végigmenni rajta. Ő célhoz vezet, csupán követnünk kell tanítását, és legfőképpen életpéldáját. Ha pedig valaki még ezek után is félne elindulni, jelzőtáblákként, illetve lámpásokként ott vannak a szentek, akik szintén útba igazítanak, és modellt nyújtanak az Isten felé vezető úton. Mindezen gondolatokban Nagy Lilla és Bót Vanda Erzsébet volt segítségemre. Végezetül pedig tehát jöjjön egy szép vers. Annie Johnson Flint, amit Isten megígért. Turmezei Erzsébet fordítása. Isten nem ígért mindig kékeget, mindig virágos, vígös fényeket. Ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért. De ígért erőt minden új naphoz. Munkát hoz nyugalmat, világosságot utat hoz. Bajban is kegyelmet, és segítő kezet. Mindig veled érző, örök szeretetet. Kedves hallgatóink! Mai szerzetesek félórája című műsorunkban Csák András, Czeredi plébános atya személyes beszámolójának negyedik, egyben befejező részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. További szép napot és tartalmas rádióhallgatást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusok.